Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy szükség van a mai világban a papokra és lelkészekre, de szükség van a pedagógusokra, tanítókra, közösségi vezetőkre és edzőkre is, mindenkire, akik a gyermekekkel és fiatalokkal, Magyarország jövőjével foglalkoznak, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Bács-Kiskun vármegyei Kunszent Miklóson. Soltész Miklós az egykori katolikus iskola több mint 40 millió forint állami támogatásból és adományokból részben megújult tornatermének átadási ünnepségén arról beszélt, hogy a városban az elmúlt 10-15 évben számos épület újulhatott meg, köztük a református iskola a tornatermével és az óvodával, a katolikus templom, illetve a református templom és a lelkészi parókia. Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy nagyon hamar összeszedi magát az ország, vége lesz az őrületnek. Elzavarják azokat, akik a hitet, a nemzetet, a közösséget nemhogy nem tisztelik, hanem szét akarják verni, fogalmazott. Hozzátéve reméli, hogy végre visszatérhet a béke minden közösségbe, ott is, ahol háborúznak, és helyreáll a világrend, a normalitás. Az önkéntesség erősítését, innovatív megoldások keresését a legsúlyosabb társadalmi problémákra, valamint a hit szerepének tudatosítását tartja a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat legfontosabb feladatainak, Szabadhegy Péter, a Szeretetszolgálat új elnöke. Szabadhegy Péter, akit február 15-én választottak meg a Szeretetszolgálat elnökének, arról beszélt. A Máltai Lovagrend karitatív szervezetének feladata továbbra is a rászorulók, a szegények, a betegek szolgálata és a hitvédelme. Ugyanakkor, amíg Kozma Imre atya vezette a szeretetszolgálatot, a hit kérdése és az, hogy mit képvisel ebben az értelemben a szeretetszolgálat, nem volt kérdés, egyszerűen azért, mert ő pap volt. Meglátása szerint az, hogy mostantól személyében világi vezetője van a szervezetnek, lehetőséget ad arra, hogy tudatosítsák, újra gondolják, hogy mit jelent számukra a hitvédelme, és hogy milyen szellemiségben végzik szolgálatukat. Szabadhegy Péter fontos feladatként említette a visszatérést a gyökerekhez az önkéntesség megerősítésével. Köszönet illeti a Rákóczi Szövetséget azért, mert immáron 3,5 évtizede fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy tudatosítsa mindenkiben a magyar nemzet egységes, mondta Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten, a Rákóczi Szövetség rendezvényének megnyitóján. A miniszter a Szövetség Kárpát-Pedencei Középiskolás vezetői fórumának megnyitóján a Lónyai utcai református gimnáziumban mondott beszédében kiemelte. A Rákóczi Szövetség ezt nem jelszavak vagy elvi deklarációk szintjén teszi, hanem a mindennapi munkában. A magyar nemzet egységének legszebb példája, hogy a fórumra érkezett több mint 400 diák mind magyarul tanul, és mind olyan területről érkezett, ahol szép számmal élnek magyarok. De ettől még nem csupán Magyarország, hanem a szomszédos ország fennhatósága alatt is élnek, tette hozzá. A fiatalok sikere a nemzet sikere, amely siker a magyar gazdaság további erősítésének záloga is, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára Miskolcon. Varga Bajusz Veronika a Svájci Magyar Együttműködési Program keretében megvalósuló szakképzési projektek nyitórendezvényén elmondta. A kormány az oktatási szereplőkkel szövetségben az elmúlt években megreformálta a szakképzést. Ezzel sikerült jelentős előrelépést elérni a három fő pillér, azaz a motivált diákok és oktatók, valamint az inspiráló környezet terén. Rámutatott, Svájc és Magyarország alapelvei közösek abban, hogy mindkét ország hisz a nemzeti szuverenitásban, amely az eredményes együttműködés alapja. Így hisznek abban is, hogy közös erőfeszítésekkel megvédhetők és megerősíthetők ezek az értékek, tette hozzá. Sport. Dárdai Bence, a Wolfsburg labdarúgója, a német helyett a magyar válogatottat választotta, és döntését már a Nemzetközi Szövetség is jóvá hagyta. A FIFA honlapjának országváltási aloldala szerint pénteken jegyezték be, hogy a 19 éves támadó középpályás immár nem a német, hanem a magyar szövetség fennhatósága alá tartozik. Végül az időjárásról. Északnyugat felől változó vastagságú felhőzet érkezik fölénk, így döntően erősen vagy közepesen felhős idő várható. Néhol gyenge, vegyes csapadék nem kizárt. A délkeleti szél nagyrészt mérsékelt lesz, de helyenként előfordulhatnak élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kegyelem, életadó harmat, amikor lángra gyújt a te hírgalmat. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, amit nappal bírod.
Halld meg hát
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Polikárp püspök vértanú. Krisztus születése után 69 táján született, Szmirnában halt meg 155. február 23-án. Körülbelül 86 évet élt. A mai Törökországban fekvő Izmir, akkori nevén Szmirna városának jóságos püspöke volt. A szentek csodálatos seregében talán a legcsodálatosabbak a vértanúk, hiszen ők azt adták oda jó szívvel Istennek, ami nekünk itt a földön a legkedvesebb, az életet. Tették ezt önként, áldozatuknak teljes tudatában. Ezek közé tartozik az ősegyház egyik vértanúpüspöke, Szent Polikárp is. Tanítványa volt Szent János apostolnak, Jézus szeretett tanítványának. Ismerte a többi apostolt is. Hűséges tanútevője volt Jézus Krisztusnak. Az apostolok tették Szmirna püspökévé. Jó barátai voltak többek között Szent Ireneusz és antiókiai Szent Ignác. Ireneusz így írt Polikárpról: ennek az igazán apostoli püspöknek ige hirdetése teljesen egybehangzott azzal, amit ő Jézus szemtanúitól és tanítványaitól hallott. Jelentős megalapozója volt az ősegyháznak. Tanításával teljesen egyetértenek az összes kis-ázsiai egyházak. Amikor pedig antiókiai Ignácot a császár Rómába hurcoltatta, hogy a vadállatok elé vettesse, búcsúlevelet írt Polikárp barátjának, amelyben ezt írta: boldognak tartom magam, hogy láthattam tiszta arcodat, bárcsak tovább örvendhetnék neki Istenben. Antiókiai Szent Ignác dicsérte Polikárpot, mert lelkülete Istenben vert erős gyökeret, és biztosította, hogy korának úgy kell ő, mint viharvert hajósnak a kikötő. Szent Ignác leveléből azt is megtudjuk, hogy Polikárpnak is megvolt a maga keresztje, mint minden embernek ezen a földön. Súlyos nézeteltérései voltak egy csoporttal, amely szembeszállt azzal a tanítással, hogy az ősegyház élete egyre inkább a püspök körül kristályosodik ki. Ők nem vettek részt a püspök által vezetett istentiszteleteken, külön liturgiát tartottak, az ige hirdetésben is eltértek az apostoli tanítástól. Polikárp egész életén át azon fáradozott, hogy a szakadárokat a szívére ölelje, hogy egyházközsége külsőleg és belsőleg egy lehessen. Türelmes szeretete miatt kiérdemelte, hogy hívei nagynak tartották. Több levelet is írt a szomszéd egyházközségeknek, de ezekből csak a filippei egyházközségnek küldött levél maradt meg. Hittani kérdésekről írt nekik, akik arra kérték őt, hogy küldje el nekik is Szent Ignác leveleit. A keresztény irodalomban itt esik aztán először szó a vértanúságról, méghozzá egy olyan püspök szájából, aki arra kérje a filippieket, hogy vállalják a kereszt vértanúságát, és aztán maga is a keresztre feszített vértanúja lett. Jézus Krisztus vértanúja. Szent Polikárp életében megoldott egy nagy feladatot is. A második század közepén Rómába Aniszét pápához utazott, hogy a húsvét ünneplésének időpontjáról tárgyaljon. Polikárp ugyanis más kis-ázsiai egyházközségekkel együtt kitartott a Szent János apostol eredő hagyománynál, hogy húsvét napját Nizán hónap 14. napján kell megtartani. Ám a rómaiak Szent Péterre való hivatkozással a rákövetkező vasárnap ünnepelték. Bár a pápa és Polikárp nem tudtak megegyezni, mégis mindketten közösségben maradtak. A pápa tiszteletből engedélyt adott neki, hogy Kis-Ázsiában az ünnepet helyi szokás szerint üljék meg. Polikárpot, a pogányok Ázsia tanítójának, a keresztények atyának, az istenek megsemmisítőjének hívták. Rómából való hazatérése után letartóztatták. A katonákat megvendégelte, s két órán keresztül kitárt karral imádkozott mindenkiért, akivel életében dolgakat, vagy akivel találkozott. De főleg a katolikus egyházért imádkozott. Egy színházba vitték, és ott felszólították, hogy tagadja meg keresztény hitét. Ő ekkor így felelt, ne felejtsük el szavait, 86 éve szolgálom őt, a mi urunkat, Jézus Krisztust. Ő sohasem bántott meg engem. Hogyan gyalázhatnám meg királyomat, aki megváltott engem a kereszten? A 12 apostol utolsó közvetlen tanítványa Mágián halt meg 155-ben, február 23-án. Imádkozzunk Istenhez! Istenünk, minden teremtmény ura, te Szent Polikárp püspököt azzal jutalmaztad, hogy vértanúit közé fogadtad. Közben járására add, hogy Krisztus szenvedésének kelyhéből vele együtt részesedjünk, mi is örök életre támadjunk, Krisztus a mi urunk által. Ne felejtsük el, ha osztozunk Jézus szenvedésében, részünk lesz Jézus Krisztus föltámadásának a dicsőségében is.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
nap verse.
Láng. Eldobtam egy gyufát, s legott hegyke lobogásba fogott. Lábhegyre állt a kis nyulánk, hegyes sipkájú sárga láng. Vígat nyújtózott, furcsa törpe, izget mozgott előre körbe, lengett, táncolt, a zöldbe mart, nyilván pompás tűzvészt akart, piros csodát, izzó leget, égő erdőt, kigyúlt eget. De göggel álltak fenn a fák, és mosolygott minden virág, nem rezzent senki fel a vészre, a száraz fű se vette észre. S a lázas törpe láng lehűlt, elfáradt, és a földre ült. Lobbant még egy-kettőt szegény, s meghalt a moha szőnyegén. Nem látta senki más, csak én.
Tóth Árpád Láng című versét Ráczkevei Anna előadásában hallották. Tóth Árpád költő, műfordító 1886. április 11-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött. Gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte, a lapnak 1908-tól munkatársa lett. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrász apjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival, visszaköltözött Debrecenbe, a debreceni Független Újság színkritikusa, majd a debreceni Nagyújság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adódtak, Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának az Esztendőnek volt segédszerkesztője, ugyanebben az évben a Vörös Marti Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. Az 1920-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége, 1928. november 7-én hunyt el Budapesten. Thank you.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái: sajtótájékoztató Ferenc pápa állapotáról. Jól reagál a kezelésekre, de még nincs túl a veszélyen. Reméljük, hogy a Jóisten még sok szolgálattal fog megajándékozni bennünket. Interjú Vince Tibor és Szántó Attila veszprémi főegyházmegyés állandó diákonusokkal.
Sajtótájékoztató a pápa állapotáról. Jól reagál a kezelésekre, de még nincs túl a veszélyen. A Szentszék sajtóközpontjának szombat reggeli tájékoztatása szerint a Szentatya nyugodtan aludt éjszaka. Pénteken a Gemelli klinikán sajtótájékoztatót tartottak a pápa kezelő orvosai. Jól reagál a kezelésekre, ugyanakkor egy apróság is elég, hogy felboruljon az egyensúly. Megerősítették, hogy a Szentatyának erős a szíve és jó a kedélye. Egy héttel Ferenc pápa kórházi ápolásának megkezdése után a római Gemelli kórház orvosi tímjének vezetője és a vatikáni egészségügyi hatóság igazgató helyettese személyesen válaszolt az újságírók kérdéseire a pápa állapotát illetően. Annál is inkább, mert számos álhír terjed a sajtóban a Szentatya egészségével kapcsolatban. A Szentszék sajtóközpontja rendszeresen nyilatkozatban tájékoztatja a közvéleményt, amelyet a pápa kezelő orvosainak jelentése alapján készít el. Ezekben a híradásokban minden hasznos és szükséges információ megtalálható, semmit nem hallgatnak el, hiszen maga a pápa is ezt kéri. A sajtótájékoztatón Sergio Alfieri professzor, a Gemelli Klinika sebészeti osztályának igazgatója, a pápát kezelő kórházi orvosi tím felelőse szólalt föl, illetve Luigi Carbone, Vatikánvárosi Állam egészségügyi igazgatóságának helyettes vezetője, aki a pápa vatikáni kezelő orvosa. Jeleként a nagy összefogásnak, amely a pápa gyógyításáért folyik. Elismerően szóltak az orvosok Massimiliano Strappetti odaadó munkájáról, aki ápolóként évek óta gondoskodik a Szentatyáról. A pápa egy fertőzés, nehéz légzés miatt kezdetben otthoni kezelést kapott, épp úgy, mint bármely 88 éves páciens, aki ebben az időszakban elkapja az influenzát, mondta el Alfieri professzor. A Szentatya mindig azt akarta, hogy mondjuk el az igazat. Oszlassunk el minden kételyt afelől, hogy lennének el nem mondott dolgok. Amit olvastak, az az igazság. A pápa krónikus hörgőtágulatban és asztmás hörkorútban szenved, amelynek időnként lehetnek kiújuló akut szakaszai. Az ő életkorában ez a körülmény alapból veszélyeztetett beteggé teszi. Emellett mikroorganizmusokat észleltek a tüdőben, vírusok, gombák és baktériumok jelenlétét. A krónikus betegségekből nem lehet kigyógyulni, de kordában lehet tartani őket, magyarázta Alfieri professzor. Az orvosok újból emlékeztettek rá, hogy a pápa a kezdeti szakaszban engedelmesen alávetette magát a helyes és megfelelő kezelésnek. Most pedig szteroidokhoz kellett folyamodni, ami csökkenti az immunvédelmet, megemeli a vércukorszintet, ez pedig fertőzések táptalaja. Be kell állítani bizonyos kezeléseket, aztán pedig újabbakat, nem könnyű foglalkozás a miénk. Ezért, ha az a kérdés, elmúlt-e a veszély, a válasz nem. Alfieri professzor elmondta, hogy pénteken reggel az orvosok javulást állapítottak meg a pápa állapotában. Ahhoz képest, amikor bejött a kórházba, sokkal jobban van, de a helyzet változhat. A pápa nagy dózisú gyógyszeres kezelés alatt áll. Luigi Carbone, vatikáni orvos megerősítette, hogy jól reagál a kezelésekre, amik nem változtak, csak megnövelték azok hatásfokát. Nagyon kevés elég ahhoz, hogy megbillenjen az egyensúly. A szíve erős, nyugtatott meg mindenkit az orvos. A pápa veszélyben van, de nagyon erős és nagyon gondosan kezelik. Olykor nehezen kap levegőt, ez nem kellemes érzés, mondta el Alfieri professzor, aki némi iróniával hozzátette. Fejben olyan, mint egy 60 éves. A Szentatya olyan ember, aki nagyon szereti az egyházat és mindent megtesz érte, tehát továbbra is dolgozik, olvas, dokumentumokat ír alá, viccelődik. Világos, hogy az egyházat helyezte előre, de közben rendesen hagyta magát kezeltetni a Szent Márta házban. Kórházi tartózkodása addig tart, amíg szükséges, vagyis akkor hagyhatja el a klinikát, ha már nem kell kórházi kezelést alkalmazni nála. Nem csak egy hétről van szó tehát, pontosította a Gemelli Klinika orvosi tímjének vezetője. A tüdőgyulladás általában hosszú lefolyású betegség. A jövő héten még biztosan kórházban marad. Akkor hagyhatja el a klinikát, ha jól lesz. Kezelő orvosai tanácsára a pápa ezekben a napokban nem találkozik kórházon kívüli személyekkel, leszámítva 2-3 közvetlen munkatársát. Nincs semmilyen gépre kötve. Önállóan lélegzik, táplálkozik. A Szentatya továbbra is jókedélyű, nincs ágyhoz kötve. Alfieri professzor ezt illusztrálandó elmesélt egy epizódot, amikor a kórterembe lépve így köszönt. Jó reggelt, Szent Atya! Mire a pápától ez a válasz érkezett? Jó reggelt, Szent Fiú! A sajtótájékoztatón kezdettől fogva dicsérték az ápoló személyzet munkáját. Kiemelték a fertőző osztály, a tüdőgyógyászok, a belgyógyászok segítségét. Ha a vérmérgezés lépne föl, abból nehezen épülne föl életkora és légzési nehézségei miatt. Ez a fő aggodalma az orvosoknak, amit újságírói kérdésekre válaszolva mondtak el. Veszélyes lenne, ha egy baktérium bejutna a vérbe, mert akkor más szervekhez is eljutna a fertőzés. Most azonban erről nincs szó. Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár az olasz Corriere della Sera című napilapnak nyilatkozva elmondta, most csak a pápa egészsége számít, az, hogy felépüljön és visszatérjen a Vatikánba. Fölösleges találgatni a lemondásáról. Ezt erősítette meg Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa is a La Nación című napilapnak. Nem érdemes nyomást gyakorolni a pápa lemondására, ez az ő szabad döntése, amit csak akkor hoz meg, ha szükségesnek találja. Fernández bíboros nem lát semmiféle konklávi előtti hangulatot. Egyelőre az a fontos, hogy meggyógyuljon, és hogy jól reagál a kezelésekre. Parolin bíboros hozzátette, hogy kész meglátogatni a pápát, erre azonban egyelőre nem volt szükség. Jobb, ha minél kevesebb látogatót fogad, így tud pihenni, és hatékonyabb a gyógykezelése. Istennek hála, bátorító hírek érkeznek a kórházból. Elküldték neki a hivatali ügyeket, ami azt jelenti, hogy jól halad a felépülése. Erdő Péter bíboros február 19-én levelet küldött Ferenc pápának, amelyben imádságos közelségéről biztosította a maga és az Esztergom budapesti főegyházmegye hívei nevében. Levelében idézi Ferenc pápa a betegek 33. világnapjára írt üzenetét. A remény nem csal meg, sőt a próbatétel idején megerősít bennünket, és megköszönte a vigasztaló szavakat, amelyek Isten jelenlétét tükrözik a szenvedők mellett. Erdő Péter bíboros mielőbbi és teljes felépülést kívánt a Szentatyának, hogy a jubileumi szent évben segítségére legyen a hit útján az egyháznak.
Reméljük, hogy a Jóisten még sok szolgálattal fog megajándékozni bennünket. Interjú Vince Tibor és Szántó Attila a Veszprémi Főegyházmegyés állandó diákonusokkal. A A veszprémi érsekségből 7 állandó diákon is érkezett Rómába a diákonusok mostani hétvégi jubileumára. Bartos Gábor, Csermely András, Eszes Zoltán, Mózsa Csaba, Szántó Attila és Vince Tibor, akik feleségeikkel együtt vesznek részt a 3 napos közös programokon, együtt látogatják a nagy bazilikákat és együtt lépnek át a Szent Kapukon. A veszprémi csoport február 22-én szombat délelőtt látogatott el a Vatikáni Rádióba. Most hallgassák meg a Vince Tibor és Szántó Attila veszprémi főegyházmegyés állandó diákonusokkal készített beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikán Rádió stúdiójában a veszprémi érsekség diákonátus küldöttségét. Népes küldöttség érkezett, 13-an, közülük 2 állandó diákonus itt a stúdióban velem együtt, a feleségeikkel együtt, Vince Tibor és kedves felesége, valamint Szántó Attila feleségével együtt, de köszöntöm a stúdióban kint tartózkodó többi kedves kollégát is, és ha nem is szólhattok, ti is részes vagytok ennek a beszélgetésnek. Ezen a héten tartják itt Rómában a diákonusoknak a jubileumát, erre 6000 diákonus érkezett Magyarországról is, több egyházmegyéből, Vácról, Kalocsáról, illetve Veszprémből is érkeztek többen is, sokan. Először arról kérdezek benneteket, kedves Tibor, hogy mi újság a ti házatok táján a veszprémi egyházmegyében, hányan vagytok diákonusok?
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen.
Vince Tibor vagyok, a Veszprémi Egyházmegye diákonusa. Immáron 18 éve, idén lesz június 16-án, 18 éve kaptuk meg azt az isteni kegyelmet, rajtam kívül még 9 férfiú ember, hogy nősként a diákonus szentségben részesíthetünk, mint szerpapként. Jelenleg a egyházmegyében 15 diákonus teljesít szolgálatot, és hát a magam részéről elmondhatom, én a Veszprém megyének a szélén, a zalai részen. Keida Kustányban és Zala Szent Lászlón teljesítek a Koltai Artúr atya mellett kisegítő szolgálatot, igeliturgiát, a gyermekek az ifjúság nevelését, szolgálatát.
A diákonátus szentség része a papi ordónak, annak az első fokozata, és ha egyszer szentség, akkor ennek a felelős a maga Jóisten. Ő adja a hivatást. Szántó Attilát kérdezem, Attila, téged hogyan hívott meg a Jóisten?
Dicsértessék Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat és atyát is. Az ifjúság pasztoráción keresztül talán ez mondható, hiszen cserkészvezetőként működtem a Veszprémi Egyházmegyébe, és akkor igény merült fel arra, hogy a táborokba is, ha lehetne, akkor elvinni az Isten szavát, lelki gyakorlatok, lelki napok, és akkor a helyi cserkészparancsnok és az ések, hogy összedugták a fejüket, hogy hogy is lehetne, ki lehetne erre alkalmas, és hát kiválasztottam. Persze küldetésem és hivatásom már volt előtte is, nyilván így aztán örömmel mondtam igent.
Ez mikor volt? Mikor szenteltek téged?
2016. március 19-én Szent József napján.
És a jelenlegi munkád, mint állandó diákonusnak a munkája?
Jelenleg börtönlelkészként szolgálok a Veszprémi Büntetés Végrehajtási Intézetben.
És hogy élíted meg a mostani szent évet?
Hát a mostani szent évet aktívan éljük meg, több okból is. Egyrésztről Veszprémi Egyházmegyében nagy örömhír van, Bódi Mária Magdolnát bíboros úr fogja boldogálvatni, és nagyon készül az egyházmegye erre a gyönyörű szép ünnepségre. Másrésztről pedig a börtönben is aktívan éljük meg, ugyanis Érsek atya kérésére és szándékának megfelelően hamarosan, tehát heteken belül Szent Kaput állítunk a Veszprémi Büntetés Végrehajtási Intézetbe, ami a világon nem egyedülálló, hiszen itt Rómában már ez egy börtönben megtörtént.
Igen, Ferenc pápa kezdeményezésére.
Viszont én úgy tudom, hogy Magyarországon talán egyedülek leszünk ebben.
És ez egy jelkép lesz, vagy egy konkrét valóság is, tehát a fogvatartottak ezen keresztül mihetnek azok, akik szabadon szeretnének?
Konkrét valóság lesz. Nyilván a Büntetés Végrehajtási Intézetben, a börtönben a biztonság az első, de ettől függetlenül biztosítva lesz szentgyónási lehetőség, liturgiák és a keresztülhaladás a Szent Kapun teljes búcsúnyeréssel. Tehát ez konkrét megfogható valóság lesz. A pontos részletek, hogy csak a mi intézetünk, vagy esetleg más intézetek, ez még kidolgozás alatt van.
Igen, köszönöm Attila, és most Tiborhoz fordulok vissza. Kedves Tibor, a te hivatás történeted hogyan alakult?
Tulajdonképpen gyermekkorom óta oltárszolgálatnál, mint minisztránsként szolgáltam. Középiskolában bencésekhez Győrbe jártam, a Czuczor Gergely bencés gimnáziumba, és ezt követően is éreztem mindig a meghívást, de aztán a konkrét diákonátusra való felkészülésre 2005 őszén egy velem együtt szentelt diákonus társam, Vértesajai János.
Hoppá, az én ülcsém éppen, igen.
Ő szólított meg, és tulajdonképpen a mostani zarándoklatot az ő emlékének is Istennek hálát adva, hogy ő neki adta a gondolatot, hogy meghívjon és felkészülésben velük együtt részt vegyünk, és már álltam említett 2007. június 16-án szentelt Márfi Gyura érsekatya bennünket diákonussá. Igen, sajnálattal diákonus társam aztán elköltözött a világi életből, de érezzük, hogy továbbra is bennünket, mindannyiunkat
veszélyen. Hazaírta a jó Isten, egyház. És akkor
igen, igen.
Ott él velünk tovább is a János családjával, igen. Is. Most megkaptam maga mellé a mennyekországában a párját is, a Vali is követte, úgyhogy a gyerekek árvák maradtak, de ott maradt az a gyönyörű szép örökség, amit anyjuktól, apjuktól kapott a családokat.
Igen, és nem csak az atya felé, de mindenképpen elmondanám, hogy a Vértesajai családnál tapasztaltam meg ezeknél az alkalmaknál azt a mennyei derült és erőt, amelyik egy temetési szertartáskor is a hálaadás és mindenféleképpen a könnyek mellett ugyan, de a Te Deum éneklésével kibontakozott is.
Ha valakit az Isten hazahív, akit nagyon-nagyon szerettünk, akkor abból induljunk ki, hogy jó helyre kerül, és amit ő köztünk élt, azért mi köteles hálával tartozunk. Emiatt a búcsúzás, a temetés, az egyúttal szomorúság, a másik oldalról pedig egy hatalmas nagy hálaadás és köszönet. Visszatérve a diákonus szolgálathoz, hogyan látjátok a jövőt, hogy mi van előtted, mennyiben meghosszabbítandó ez a most eddig szerzett tapasztalat az állandó diákonátus terén? Attila?
Remélem, hogy a Jóisten még sok szolgálattal fog megajándékozni, itt akár a börtönben és akár más szolgálati helyeken is. Reménykedve és bizalommal nézünk a jövő felé is, a Veszprémi Egyház megyében is van most egy diakonus jelöltünk, aki készül a diakonátusra aktívan. Csonka Nándor atya nevét még megemlíteném, aki az állandó diakonusok referense a Veszprémi Egyház megyében. Úgy volt, hogy jön velünk, de sajnos megbetegedett és kénytelen volt otthon maradni, de hát az ő irányításával a diakonusi kör, úgymond üzemelés működik, és...
Hogyan tudtok ti egymással kapcsolatot tartani? Vagy mégiscsak egy egészen sajátos hivatás küldetés, biztos, hogy egymást ti együtt a feleségeitekkel másként értitek meg, mint mondjuk csak egy cölibátusban élő pap?
Igen, hát vannak személyes kapcsolataink is egymással, akik közel vagyunk egymáshoz leginkább, illetve most már bevezetésre került, hogy havonta egyszer találkozunk, az egyházmegyek különböző pontjain, és akkor az atya, Nándi atya szervez nekünk egy kis képzést, együttlétet, egynapos lelki gyakorlatot, és ilyenkor épülünk a találkozásból, a beszélgetésekből, meg hát az előadóknak a segítségével is.
Tibor, hogy látja?
Ferenc atya megfogalmazta a mottóját ennek a szent évnek, a legyetek a remény zarándokai, és hát a világban, hogyha csak spontán profánul nézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a keresztény világ, mint hogyha nem igazán nem lenne olyan erős, de pont az ellenkezője, mert mi tényleg valóban a remény zarándokai vagyunk, és ennek a látható formái is, mi úgy gondoljuk, én úgy gondolom, hogy azért kell még jobban, erősebben szolgálnunk, hogy ne a végnapok, hanem inkább a jövő megtisztult keresztény egyháza bontakozzon ki az elkövetkezendő időszakba, és ez a szent év erre fog szolgálni.
Sajnos a feleségeket nem tudtuk megszólítani, de akik itt ültök ketten, meg akik bent vagytok a stúdióban, nekik is nagyon köszönöm, hiszen ez egy közös szolgálat. A diákonus jelenik meg, de az ő szavain, az ő szívének a gesztusain keresztül jelen van a feleség is. Hálásan köszönöm nektek, kedves feleségek, hogy nem csak lehetővé teszitek, hanem bátorítjátok féreiteket, hogy Isten nevében veletek együtt Isten országát építsék. Köszönöm a riportot, további áldott római zarándoklatot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A
Vince Tibor és Szántó Attila veszprémi főegyházmegyés diákonusokkal készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönni és búcsúzzékön attól a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották, műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.